Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domnával.
És ezúttal Szekeres Adrián a vendégünk, a Spieler TV szakértője. Most legalábbis, hogyha jól tudom, ez az elsődleges állásod, hogy van ez?
Így van, hát lassan most már közel egy hónapja, de leginkább, ami biztos már egy 3 hete eljöttem Dorogról. A Dorogi FC-től, ugye nyáron kezdtem ott a munkát, mint asszisztens edző, és a klubnál történtek változások vezetőedző terén, és mivel engem Németh Szabolcs vitt oda a klubhoz, én azt gondoltam, hogy ez a legkorrektebb, vagy legtisztességesebb eljárás, ha én is távozom a klubtól, úgyhogy ez megtörtént, és tény és való, most már 3 hete csak a Made in England, illetve a Britannia tölti ki minden napjaimat.
Illetve most a teljes terjedelem, mert azért nyilván szóltunk előre, hogy nézd mindent, amit tudsz a hétvégén, úgyhogy ez is megtörtént. És hát, hogyha valami klubvezető, vagy ilyesmi hallgatja az adást esetleg,
Már több ne hallgassa, nem?
Több ne hallgassa, de amilyen ligákat most kellett néznem, azokban nem is volt érdeklődés. Nem, ez fontos volt tisztázni, meg jó is, hogy így mondtad. Tibinek én sokszor mondom, hogy az elmúlt fél évben csak az NB2 és a Premier League volt, ami kitette az életemet. Az az előtti időszakban meg csak úgymond a magyar utánpótlás futball, illetve a válogatottak korosztályos futballjai. Tehát ezt ha ciki, ha nem ciki, vagy ha szégyen, ha nem szégyen, én nekem tényleg, hogyha beszélünk bizonyos más bajnokságokról, más ligákról, akkor nekem bele kell nézni, hogy rá kell áldoznom a hétvégémet, hogy fel tudjak készülni. Azt nem tartom jó ötletnek, hogyha most minden futball vagy top ligákat nézném a hétvégénként, mert akkor nem gondolom azt, hogy egyben is hitelesen meg tudnék szólalni.
Amit mi szoktunk csinálni. De nem baj, érkezett is hozzászólás a legutóbb, ugye, hogy miért mondtuk azt Neuerről, amit meg miért, nem, inkább az, hogy miért úgy mondtuk, ahogy Neuerről.
De mondd el, hogy mi volt benne.
Inkább nem. Csak az, hogy nem mondjunk véleményt arról, amit nem figyelünk, és ez a Bundesligával van leginkább így, és arról mondtunk véleményt a múltkor.
Lehet, hogy én is fogok kapni a véleményt, akár az angolról, amit amúgy figyelek, de lehet, hogy a kedves néző másképp gondolja.
Na mindegy, hogyha már szóba jött, hogy mennyi topligát figyelünk, és hogyan figyeljük őket, megtörtént a Bajnokok Ligája sorsolása, a 8-döntő sorsolása egészen pontosan. És az a heti kvíz kérdésem hozzátok, hogy a legjobb 16 csapat közül hány vezeti hazája bajnokságát, és próbáljátok minél gyorsabban válaszolni, mielőtt még így átgondolnátok.
Hát szerintem egy sem, mert konkrétan olyan csapatok vezetik a bajnokságokat, akik nem szerepelnek a Bajnokok Ligájában.
Én nagyon azt gondoltam, hogy nem fogom ezt túlgondolni, és kapázs, ami számba ugrott, az a 2, de ahogy Tibi mondja, nem lepődnék meg, ha ez kevesebb lenne.
Hát ugye csak most gyorsan tényleg végig gondolva, Milán vezeti az olasz bajnokságot, a Tottenham vezeti az angolt, és ugye a Spurs nincsen a Bajnokok Ligájában, mint ahogy a Milán sincsen, mind a ketten Európa Liga csapatok, Bayer Leverkusen vezeti a Bundesligát, nincs ott, Franciaországban Lille-Lyon
van
az első helyen, és a Real Sociedad vezeti így, hogy visszavette az Atletitől, szintén nem szereplője a Bajnokok Ligájának.
Maradt egy csapat.
Porto. Az lehet, akkor lehet, hogy egy.
Hát kiegyezhetünk egy döntetlenbe, igazából.
Jó, most már egyébként, hogyha így végigszámoltuk, akkor el is árulhatom.
Most elárulom a végeredményt, illetve a megoldást. A Sporting vezet Portugáliában, és ott is csak harmadik a Porto. Nyilván nincsen elmaradva olyan nagyon, mert ők azért még így is komoly erőt képviselnek. Soha nem fordult még elő ilyesmi. A BL legjobb 16 csapata közül egyik sem vezeti hazája bajnokságát, egészen érdekes. De hát nyilván ebben az évben fordul ez elő.
Igen, egyébként ugye ezt pont beszéltük itt adás előtt, hogy az összes olyan csapat, amelyik a forduló előtt vezette a top 5 bajnokság valamelyikét, az nem tudott nyerni ezen a hétvégén. Ugye Franciaországban akkor még a PSG vezetett, ugye ugyanez elmondható a Milánról, a Tottenhamről, a Bayern Münchenről. Úgyhogy ez azért nagyon szokatlan, mint ahogy az is, hogy például Angliában majdnem 5 év után először fordult elő olyan, hogy egy fordulón belül a top 6 egyik csapata sem tudott nyerni.
De ugye milyen furcsa, hogy pont akkor fordult ez elő, amikor a nagyon durva sorozat végére értünk, véget ért a csoportkör, akár BL-ben, akár EL-ben, és ezért az Európa Liga résztvevők közül viszont azt mondhatjuk el, hogy mind az 5 top ligában Európa Liga résztvevő vezeti a csoportját. Ez nem tudom, hogy az erről árul el valamit, vagy...
Ilyen erős az el. Nem, egyébként szerintem ez lélektanilag van így, de aztán Adrián szerintem erre tudja a konkrét megoldást is, hogy az ilyen sorozatok végén enged ki talán úgy az ember, hogy addig tényleg a fogait összeszorítva megy. Itt azért 2-3-as szakasza volt a Bajnokok Ligájának. Ott szerintem volt, ahol még iszonyatosan nagy volt a feszültség, akár az utolsó fordulóban is, mondjuk nem az angol csapatok számára, csak a Unitednak az angolok közül, de azért biztos, hogy az egy ilyen folyamatos, nagyon magas fokú koncentrációt igényelt, és ahogy ez lezárult, szerintem önkéntelenül, óhatatlanul bekövetkezik az, hogy ilyenkor az ember egy kicsit kienged.
Így van, de még mindent akarsz mondani, ugye felajánlottam, hogy egyezünk egy döntetlenbe, mert amíg te nullát mondtál, én 2-t, és azt hittük, hogy egy van, addig megegyezünk, de hát nem, te nyertél a nullával. Igen, meg itt beugrott nekem az Arsenal, aki torony magasan megnyerte a csoportját, és ugye 5 pontra van a kieső zónától a Premier League-ben, úgyhogy ez nagyon érdekes. Ha csak az angolra bontjuk le, egy kicsit úgy kezdeném ezt a nemzeti kupát, meg az angol, hogy az angolban teljesen felfordult a világ a bajnokság első részében. Rengeteg gólok voltak, meglepő eredmények, beragadtak csapatok, akitől ezt nem vártuk, és talán az elmúlt 2 forduló volt az, amikor azt gondolhattuk, hogy helyreállt a világrendje, és hogy azok a csapatok újra elindulnak felfelé, akiknek el kellett, és most ebben a fordulóban totál ugyanaz volt, mint a bajnokság első részében. Ahogy mondtad, nem nyert top 6-os csapat, úgyhogy ez nagyon érdekes. Én ezt talán nagyban betudom annak, hogy itt ami a világban is történt a járvány kapcsán, lehet, hogy erről már ti is beszélgetetek, hogy minden vendége felé viszi a sztorit, de én is azt gondolom, és most már egyre több olyan emberrel beszélgetek, akik itt Magyarországon különböző kluboknál dolgoznak, hogy kiszámíthatatlan, és nem csak a tervezés előrefelé, a különböző periodizációkat megtervezni, hanem éppen a játékosok hogy jönnek vissza, milyen állapotban vannak, de talán az eredeti kérdésed igen, hogy kiengednek a csapatok. Hát én azt gondolom, a nagy csapatok úgy vannak el a Bajnokok Ligája csoportkörrel, mint én, hogy azt éljék túl, és majd tavasszal. Úgyhogy itt viszont, ahogy kialakultak a párosítások, én nagyon nem is mernék tippelni, hogy mi lesz, mert ugyanúgy azt gondolom, a Leipzig tud hozni egy olyan jó formát a Liverpool ellen, és most látva ezt a Liverpoolt, hogy aztán ki tudja, bármi lehet belőle.
Melyikbe mersz tippelni, Tibi?
Hát nagyon nehéz, mert ugye például ott van ez a Sevilla Dortmund, ahol fogalmunk nincs, hogy a Dortmund milyen irányba indul el az edzőváltás után, úgyhogy az is egy nagyon érdekes kérdés, és pont a borsolás után vettünk föl a Spiller online-ra egy kis anyagot, ahol arról beszélgettünk, hogy nyilván papíron semmi esélye nincs a Lációnak a Bayern München ellen, de annyira távol van még ez a mérkőzés, hogy fogalmunk sem lehet arról, hogy addig mi történik bizonyos csapatoknál. Tehát senkinek nem kívánom, a legkevésbé Lewandowskinak például, hogy megsérüljön, de azért Lewandowski nélkül például ez a Bayern egészen másképp néz ki, és azt láthatjuk, hogy hogyan veszít el kulcsembereket sorra a Liverpool, ugyanez...
Vagy egy Aguero a Manchester City.
Így van, ez top csapatoknál most azért gyakrabban megesett. A Gladbach például szerintem a csoportkör első felében egészen szenzációsan játszott, ugye az Inter, a Madrid, és aztán a 2 Shakhtar Donetsk elleni meccsen is, hogyha abból tud valamit hozni, abból a formából, akkor nem lehet nyugodt, szerintem a City sem. Hát én azt hiszem, hogy jelenállás szerint például biztos, hogy a Paris Saint-Germainnek adnám inkább a nagyobb esélyt a továbbjutásra, de hát ki tudja, hogy addigra ki fog a Barcelonánál irányítani, ugye addig új elnöke lesz, ott lesz-e Messi, vagy játszik esetleg a PSG-ben a Barcelona ellen. Hát ugye Neymar azt mondta, hogy akar vele együtt játszani, és az akár ott is megvalósulhat.
De ugyanez a helyzet akár az Atalanta Real Madrid meccsen is, mert hogyha ezt most mondjuk egy héttel hamarabb teszed fel ezt a kérdést, még nem tudtad volna azt rá válaszolni, hogy tudti, hogy a Real fog tovább jutni.
Persze, egyébként ha most egyet kellene választani, akkor a Realnak a legutóbbi erődemonstrációi miatt azt mondom, hogy talán az a legegyértelmű párharc.
De nem
Pápu Gomez nélkül.
Nem tudod, hogy éppen lesz-e kedve focizni a Real Madrid.
Hát azért egy nyolcaddöntőben szokott lenni, tehát az mindenképpen mellette szól.
Ott is csak a második meccsen, mert az elsőt még nem kell megnyerni.
Ez két meccs alatt kell tovább jutni, úgyhogy.
Igen.
Hát egyébként, ami a legizgibb szerintem így ránézésre, az nekem az Atletico Chelsea. Márpedig azért, mert hogy ott mind a kettő csapat szerintem egészen jól összeállt, elég egészen kompaktnak tűnik, és abban a kivételes helyzetben van szerintem az Atletico meg a Chelsea is, a saját bajnokságában meg az eddigi eredményei alapján, hogy ott mintha sokkal inkább kézben tartanák az eseményeket az edzők, menedzserek, mint a többi nagy csapatnál. Tehát kicsit azt érzem a Liverpoolnál is, kicsit azt érzem a Manchester Citynél is, de még a Real Madridnál is, hogy kicsit sodródik az eseményekkel itt ebben a járványhelyzet okozta furcsa szituációban. A Chelsea-nél meg az Atleticónál nem.
Hát a Chelsea nagyon jól látszik, de én erről szóval beszéltem is a legutóbbi Britanniában, hogy nagyon jól igazoltak, és szerintem azok az igazások, Ziyech, Havertz, Werner, nagyon berobbantak. Sokkal jobban, mint ahogy szerintem mit bárki várhatta volna tőlük, és ha csak elmúlt három meccsüket megnézzük, még azt mondom, Lampard is jól keveri a lapokat, akár csak támadó poszton, hogy Giroud mikor játszon, Werner mikor játszon, vagy Werner kimegy a szélére, ott van Tammy Abraham, aki ugye csak 11-es harcolt ki, tehát hogy jól is tudja tűzben tartani, és ezért most én is azt mondom, hogy talán az angol csapatok közül ők azok, akik úgy néznek ki, hogy így kell kinézni egy csapatnak.
De
bocsánat, hozzáteszem, erre nem lehetett fölkészülni erre a szezonra, ami most van.
De itt merül föl leginkább számomra a kérdés, hogy ugye ez januárban van, akár egy Boxing Day-en játszott Arsenal Chelsea-nél, ti mernétek most fogadni a Chelsea-re?
Nem. Hát ugye ez február 13, azt hiszem 13.
Már január végén elkezdődnek, hogyha jól tudom.
Nem, a BL az egészen biztos, hogy csak február végén és márciusban lesznek a visszavágók.
Ja.
Amúgy meg az Arsenal most bárki ellen merek fogadni. Hát ezután a Burnley meccs után hagyjuk is, tehát, hogy bárkivel játszik az Arsenal, merek arra fogadni. Amúgy soha nem szoktam, de veled nyugodtan egy kávéba itt a büfében, vagy bármi, bevállalom.
Nem, hát nyilván itt ez a pár hónap, ez azért nagyon jelentős. Már csak azért is szerintem, mert most először fogjuk azt látni minden bajnokságban, itt beleértve az összes top bajnokságot is, hogy egy kicsit talán kiegyenesednek azok a dolgok, amik eddig nagyon ferdék voltak. Mégpedig az, hogy sűrű lesz a menetrend továbbra is, tehát hogy ez kétségtelen. Viszont azért elő fog fordulni olyan majd januártól, hogy lesznek egyhetes pihenői csapatoknak. Az azt jelenti, hogy végre tudnak edzeni, mert eddig ugye edzést tartani nem lehetett csapatoknál, csak regeneráló. Ura,
ezt így kimondva hallani.
Hát, de ez így van, hogy eddig ugye pont Jürgen Klopp nyilatkozta nem régen, hogy csak regeneráló edzések voltak a Liverpoolnál ebben a szezonban, a szezon rajtóta, ami hát viszonylag kicsi mozgásteret jelent.
Így van, de azért egy regenerációs edzésben is már nyilván neked bele kell csempészni a taktikai elemeket, hát ami már persze. Ugye a következő meccsre van, úgyhogy ezt nagyon nehéz megszervezni, de nem csak az ott eszembe, hát azért pihenő is kell ezeknek a srácoknak, tehát az, hogy az sem feltétlenül jó, ha ott úgy megszakítod őket, úgy beleküldöd őket egy olyan munkába, ami egy normális öthetes alkozásnál elfér.
Inkább arra gondoltam, hogy van idő talán átgondolni, meg a taktikára fölkészülni. Meg olyan dolgokra, amiket eddig hírből sem ismertek ezek a csapatok. Arról meg nem beszélve, hogy azért az nagyon nem mindegy, hogy mondjuk nem kell a Chelsea-nek Krasznodárba repülgetnie meg vissza. Tehát, hogy ennek lehet, hogy első körben az ember kisebb jelentőséget tulajdonít, viszont, hogyha most belegondolunk, hogy az elmúlt 6 bajnokok ligája játéknapon ez milyen plusz feladatokat jelentett, akár utazásban, akár egyéb szempontok szerint ezeknek a csapatoknak, akkor az szerintem jót fog tenni az angoloknak, az olaszoknak, a franciáknak, a németeknek, mindenkinek, hogy csak a saját hazai bajnokságokra kell koncentrálni.
És még ha szurkálni szeretnék Liverpool kapcsolatban, akkor lesz Kloppnak ideje megtanítani, hogy passzoljunk Minaminónak labdát. Hogy ha valaki lövő helyzet van, és
érdemes Minaminónak passzolni?
Hát én azt gondolom, hogy hogy le kell, hogy nekik passzoljanak olyan labdákat, amiket a hétvégén nem passzoltak le, de majd megyünk oda. De
talán azért, mert nem bíznak benne, és nem is szolgált rá a bizalomra.
Nyilván egy játékosnak ki kell vívni a bizalmat, ha becsöppen egy öltözőbe, még hogyha egy ekkora világsztár öltözőben van, akkor is mutatnia kell magát. Én azt gondolom, hogy azoknak a top játékosoknak fejében az már egy bizalom, hogyha téged Jürgen Klopp odavisz. Tehát ha te hiszel, te vagy Salah, te vagy Mané, te vagy Firmino, hiszel az edződben, mert jól működik, ami működik évek óta, sikeres is vagy benne, te megbízol annyiba, hogy idehoz egy játékost Ausztriából, akkor az azért van, mert ő valószínűleg tehetséges, jó játékos, és akkor igenis passzolom neki a labdát. Hogyha lepasszom neki 6-szor, és abból 6-szor kihagyja, akkor el kell gondolkodni rajta. De hogyha nem is hagyjuk meg neki az esélyt, és váltig álltam, ez most lehet, hogy két pontjába került a poolnak, ami a végén lehet, hogy azért elszámolásnál fontos lesz.
Lehet, hogy ezért nem kellett volna Minaminónak Salzburgból egyből Liverpoolba igazolnia, és ha már itt tartunk.
Mire akarsz kiukadni ezzel?
Egyre erősebbek a pletykák, hogy Szoboszlai Dominik a Leipzigben köthet ki. Minaminónak is ez lett volna az út, vagy nem tudom, most így hirtelen nem vagyok benne, vagy nem tudom, hogy Minaminónak ki az ügynöke, vagy hogyan irányítják őt.
Azt én sem.
De valószínűleg nagyon akarta őt Klopp és a Liverpool, és hogyha a Liverpool akar valakit, akkor erősen rárepül. Szoboszlaira azért tényleg szinte csak a Leipzig repült rá úgy, hogy csak őt akarják, és más nem.
Hát ezt nem tudhatjuk azért, hogy belkapcsolatban még milyen csapatok van. Most azt mondod, hogy csak a Leipzig repült úgy rá.
Elvileg az Arsenal és a Milán, de hogyha ilyen könnyedén elviszi őt a Lipcse, akkor én ezt nem nevezem annyira komoly érdeklődésnek.
Szóval azt mondod, hogy akkor nem olyan jó játékos ők, hogy ezek a csapatoknál csak felreppent a neve, és akkor kiköt a, mondjuk úgy, a testvér, a nagybátyónál.
Lehet más is az oka, hogy nem az Arsenal és a Milán is tudta, hogy nincsen esélyük a koncernen belüli cégtársal szemben.
Talán itt a mai világban, és most megint a pandémiára visszagondolok, akkor az nagyon látszik, hogy a futballt mindenek előtt beindítják mindenhol, hogy mekkora jelentősége van ennek a futballnak, és nem feltétlenül csak azért, még mi is beszéltünk erről, hogy az embereknek jót tesz a futballt nézhetnek, de azt gondolom, hogy ez most már sokkal inkább a pénzről szól, és ez az elmúlt időszakban is látszódik az igazolásokról, hogy azért tudnak a klubok, most nyilván nem feltétlenül ebbe a vírus helyzetbe, de hogy azért voltak nagyon nagy tranzakciók, nagyon sok pénzért, még hogyha azt mondtuk, hogy ez a játékos Harry Maguire-ért ennyit fizetnek, tehát hogy azért fölkapta mindenki a fejét, és ezt mindig úgy kezelem, hogy ha ennyit fizetnek valakiért, akkor az annyit ér. Ha most az Arsenal vagy Milánt mondtad, másik csapatot, ők komolyan harcba akarnak szállni érte, akkor szerintem azt föl fogják venni, és megpróbálják. Ettől függetlenül, ha már Minaminót összehasonlítjuk, talán korba is van köztük egy 4-5 év, talán annyi szerintem biztos. Dominikot annyira személyesen nem ismerem, mivel amikor az utánpótlásban voltam, már felkerült a felnőttbe. Ha csak azt látom az ő nyilatkozatait, amit a válogatott meccsek után szokott, akkor azért egy túlzott magabiztosságot lehet rajta észrevenni, vagy figyelni. És amikor én viszont találkoztam vele telkibe, akkor is beszéltem vele néhány szót, akkor négy szem közt ő egy teljesen normális rác. Én szerintem neki ez a nagyon nagy erénye, hogy amilyen képességei és készségei vannak, hogy megvan ez a vagányság benne, hogy ellővi Izland ellen.
Óvatosan fogalmaz, mert itt fognak megtámadni téged a hozzászólók. A túlzott magabiztosságot azt jó értelemben mondod.
Abszolút jó értelemben mondom, ami ahhoz kell, hogy valaki be tudjon kerülni egy ilyen csapatban, és ne az legyen mondjuk, mint Minamino esetében, hogy a társak nem passzolnak neki, hanem már az első edzés, amikor kimegy, nem azt mondom, hogy akkor most, ha Liverpoolnál vagyunk, hogy a Van Dijk, ha egészséges legyen, akkor húzza fel bőrbe edzésen, de vívja ki abba a tiszteletet, hogy ad egy olyan ütempaszt Manénak, rugat egy olyan gólt Salával.
Bocs, ez vele született jelenvonás, vagy ez tanulható?
Én azt gondolom, hogy valamennyire kell is, hogy ilyen legyél, vagy gyerekkorban, hát neked van a gyermekeid, te jobban tudsz erre, hogy formálod őket, hogy merre neveled őket. Nyilván, hogy te is örülsz, ha mondjuk a kisfiad egy kicsit csibészebb a kelleténél, vagy hogy csinál olyat, lehet, hogy egy kicsit...
Nem mindig.
Lehet, hogy egy kicsit megdorgálod előtte, a feleséged előtt, de belül megmondod, hogy hú, az én fiam ezt megcsinálta, és hogy...
Persze, ilyen van. Egyébként
és kell ez
jó, hogy jó, hogy ezt mondod, mert szerintem is ez az egyik kulcsa.
Egy kicsit beveszem azt a tablettát, hogy nem foglalkozom semmivel se 90 percig, és én megcsinálom.
De szépen fogalmaztál, ha nem foglalkozom semmivel tablettát.
Te azt nem tudod, de a Tibi rengetegszor azt mondja nekem, hogy én káromkodós vagyok, holott szerintem még egy ilyen embert a világon nem ismer, aki ennyire nem káromkodik, mint én. És erre büszke vagyok, hogy játékos koromban
pályán se.
Pályán se, hát na, maximális
indulatból se.
Erre. Nem. Nem, ha olyan kell játszanom valamit, mint te, akkor lehet. Nem. Úgyhogy nem, én nem káromkodok, tehát Dominikban megvan ez, ami én azt gondolom, hogy ahhoz kell, hogy valaki tényleg egy top bajnokságban, ilyen nyomás mellett, ilyen felkészültséggel tudjon futballozni.
De van itt egy nagyon szűk határ, hogyha átesel a túloldalra, az viszont már inkább káros, sőt, biztos, hogy káros.
Nyilván Balotelli jut egyből eszembe, ő átesett a túloldalra, és látjuk, hogy most hol van.
Én azt gondolom egyébként ezzel kapcsolatban, itt a klubváltással kapcsolatban, mert azt most már azért leszögezhetjük, miután ő maga nyilatkozott arról, hogy valószínűleg az utolsó meccseit játsza Salzburgban, ugye a BL-ben utoljára lépett pályára valószínűleg, hogy új klubja lesz majd Dominiknak. Amit itt kiemeltél az előbb te is azzal kapcsolatban, hogy milyen fontos jellemvonás az, amivel Dominik rendelkezik, hát itt éppen ezért szerintem nagyon-nagyon óvatosan és átgondoltan kell dönteni akkor, amikor azt mérlegeli majd a menedzsmentje meg Dominik is, hogy mennyi játék lehetőséget kap, és talán még ennél is fontosabb, hogy hol lesz az ő csapaton belüli elhelyezkedése a hierarchiában. Tehát, hogyha nagyon-nagyon alulra kerül, az sem feltétlenül rossz, tehát most félreértés ne essen, az sem rossz, hogyha mondjuk a Real Madridnak, amikor odaigazol esetleg, akkor ő lesz a 18. számú játékos a keretben, mert onnan lehet előrelépni, és onnan meg lehet küzdeni, és nem biztos, hogy a jellemének, egy ember jellemének az rosszat tesz. De azt gondolom, hogy lennének, és vannak olyan csapatok, mint például a Leipzig is, ahol valószínűleg oda kerülve ott lesz az első 10-ben. Kapásból, tehát abban a másodpercben.
Hát talán a magyarok miatt is.
Már csak amiatt is, így van, tehát hogy ez is egy őt segítő tényező. Azt szerintem, de mondom, ez itt tényleg csak az én véleményem, szerintem jelen pillanatban és jelen helyzetben fontosabb szempont Dominiknál, minden másnál, annál is, hogy kivel dolgozhat edzőként, egyébként ugye Nagelsmann szerintem ilyen szempontból egy nagyon jó választás, annál is, hogy milyen csapattársakkal játszhat együtt, és még annál is én szerintem, hogy mondjuk mekkora a klubnak a presztízse és a mérete, ahova igazol. Szerintem a Lipcsének biztos, hogy vannak patinásabb, komolyabb érdeklődők európai szinten, de hogy annál jobb és ideálisabb hely létezik-e Dominik számára, abban nem vagyok biztos. A Bajnokok Ligájában játszott, bocsánat, igen. Ugye pár éve hozott, talán egy vagy kettő szezonnal ezelőtt hozott nevezési szabályok alapján benevezhetik őt, ugyanúgy, ahogy Hollandot benevezték az előző szezonban, Salzburgból Dortmundba igazolva. Bajnokok Ligájában játszhat, bajnoki címért küzdhet Németországban, hát azért ennél sokkal többet nem hiszem, hogy kell egy 20 éves futballistának ebben a korban nyújtani és biztosítani.
Csak két apró szösszenet, aztán feltétlenül én akarom ezt a témát lezárni. Hogy mondasz a Reálnál, hogyha mondjuk 18. és megkapja az Zidane, és csak 10 percekre áll be, 15 percekre, na pont ő az a futballista, aki még abban 10 percben is tud egy átlövést, egy szabadrugást, egy szögletet úgy beadni, és utána majd el tud kezdeni feljebb lépkedni, vagy illetve ha Leipziget említed, ahol szerinted, meg én is azt mondom, hogy szerintem is be tud kerülni minél előbb a kezdőcsapatban, ő azt is tudja hozni, hogy abszolút kezdő legyen, és a másik, meg ha jó zárás, ha nem, azért jó, hogy van egy ilyen magyar fiatal játékosunk, aki kivívta most azt magának, hogy azon gondolkozhat, amit te szempontrendszert most vázoltál, hogy melyik az, ahol a legtöbbet játszom, és nem pedig az, hogy hú, egy csapat hív engem, akkor oda kell mennem. Tehát ez szerintem, ez az egészben a legtökéletesebb dolog, amire büszkék lehetünk.
Nem engedem, hogy te zárd le. Még egy dolog.
Hogy is néznek?
Én hozzá vagyok szokva már a Spiller TV-ben, hogy a Tibi zár le mindent, és akkor, amikor
de most nem is
szeret,
én fogom.
Akkor, amikor ő szeret, nem lepődöm meg nálad sem. Most nem tud nekem mutogatni, hogy most már hagyd abba.
Ilyen nevelés. Na, szóval, hogy a Liverpool ellen játszanak, nem hiszem, hogy esélyes lenne a Lipcse ebben a párharcban, még a sérülésekkel együtt sem, de jönnek vissza a Liverpool sérültjei is, és az jutott eszembe... Nem, hát nyilván...
Ez a második kávé, akkor önbefogadunk, de mindegy.
Mondjuk csak kiveri a Liverpoolt?
Abszolút azt gondolom, hogy bármi lehet itt. Tehát most, hogyha az...
A labda gömbölyű?
nem azt, hogy a labda gömbölyű, tavaly utcahosszal vezette a Premier League-et ilyenkor az Atletico ellen, amikor játszottak. És
jó, hát mondjuk az a meccs azért az ilyen...
Az a meccs az olyan volt,
van-off, mint az Aston Villa
ellen. De Tibi, de a labda gömbölyű, de ne gyere nekem azzal, hogyha most azt még kétszer lejátszák, tudja, a Liverpool nyer, mert ott is abban a két meccsen az Atleticónak nyerni kell.
Atleticót és Lipsét nem lehet összehasonlítani.
Nem,
szerintem.
Csak a szituációt mondom, hogy akkor utcahosszal vezette a bajnokságot, megtehette azt, hogy pihentetek a bajnokságba, és a legtoppot küldöm föl. Na most nem vagyok benne biztos, hogy ebben az időpontban 3-nál többel mondjuk vezetni fogja a Liverpool bajnokságot.
Na mindegy, azt akartam kihozni az egészből, hogy ha tovább jut a Bajnokok Ligájában a Lipcse, az is jó, Dominiknak is, meg a Leipzignek is, mert az nagyon nagyot fog szólni, de hogyha esetleg nem jutnának tovább, akkor az Szoboszlai szempontjából azért jó, mert a német bajnokságban úgy viszont biztosabban harcolhatják ki majd a jövő évi BL indulást, úgyhogy igazából bármi történik, az jó lehet Lipcsében, de mindegy, majd meglátjuk, hogy egyáltalán odaigazol-e Szoboszlai, és hogyha odaigazol, akkor milyen helyzete lesz a csapaton belül. Az biztos, hogy a BL-ben a Leipzig nagyon simán verte meg a Manchester United-et itt az utolsó csoportmeccsen, 3-2 lett a vége, Gulácsinak kellett még nagyot védenie a végén, de aztán jött a hétvégi városi derbi, United City 0-0, hazai vizekre evezünk legalábbis a 10 szempontokból lassan.
Tudom, hogy hiányzik a foci, de azért ennyi van.
A futballja nem hiányzik. A hozadéka az, hogy nincsenek jó térdeim, és azért gyakran kell pozíciót váltani a lábaimnak. De
nekem
csak
mondod? Hát folyton ezzel a problémával küzdök.
És még te fiatal vagy, mint én. Na mindegy.
Szóval bárcsak a United City-n rugdosták volna ennyit kapura a labdát, mint
vagy
amennyit
egymást legalább, aztán.
Ja, mint Roy Keane,
hát ez...
Ettől rosszul vagyok egyébként, már mint Roy Keane-nek a elemzéseitől. Szerencsé, hogy nem ilyenekkel dolgozom, mint ő.
Neki mit mondaná, ha vele dolgoznál?
De figyelj, ez nagyon puffogám, hogyha így...
Nagyon zavaró.
Felvétel, igen.
Rendezkedem, csak készültem adatokkal, aztán vagy meglátom,
azt gondolom egyébként, hogy annak lettünk az áldozatai itt a manchesteri derbin, amit egy teljesen érthető és felfogható alapállás és szándék mind a kettő oldalról, hogy nyilván egy nagyon kockázatkerülő futballt próbált játszani mind a kettő edző, mégpedig annak köszönhetően, hogy ez így presztízs szempontból is, meg egyébként a pontok alapján is egy ilyen nagyon magyarázható, jól eladható dolog volt. Egy-egy pont, az egyik külföldi podcastban fogalmaztak úgy, hogy ha 10 pont járna a győzelemért, és ugyanúgy egyet döntetlenért, akkor más meccseket látnánk. Így nem érte meg annyira kockáztatni, és szerintem ez volt az oka annak, hogy a szezon egyik legrosszabb meccsét hozta.
De legalább akkor külsőre mutassanak valami olyat, hogy ők szeretnének amúgy győzni.
Szerintem ebben az időszakban még fáradtak, tompák, leharcoltak, szerintem még arra se akartak adni különösebben.
Ahogy Brendan Rodgers szokta mondani, a character, az ami így elvész. Mourinho a Crystal Palace elleni meccs után egy-egyet játszott ugye a Tottenham. Azt mondta, hogy ő soha nem lenne elégedett az egy ponttal. Most nyilván ez nem a derbi kapcsán. És volt két hete, ugye azelőtt, hogy Favre-t kirúgták volna, az jutott még eszembe, az Eintracht Frankfurttal játszott egy-egyet a Dortmund, és utána Favre, akit szintén azért vesznek elő leginkább Dortmundban, mert hogy kicsit ilyen teszetosza és nem annyira karakán egyéniség, amennyire a Dortmundnál egy edzőnél elvárnák. Szóval hogy azután a meccs után azt mondta, hogy örül a döntetlennek. Neki ezzel nincsen semmi baja. Miközben Hans-Joachim Watzke, az ottani sportigazgató, egyértelműen kijelentette szintén a meccs után, hogy hát az egy pontnak azért ne örüljünk, főleg nem egy Frankfurt ellen, főleg nem egy rossz formában levő Frankfurt ellen, és ugye ezért is kerestek más edzőt a Dortmundnál, mert egyszerűen nem volt meg az az egyéniség Favre-ban, hogy ő akár a játékosokat föl tudja tüzelni, akár ugye a média felé is ezt kommunikálja, és lehet, hogy a United és a City ezért süllyed most egy picit lefele, mert nem tudja motiválni a játékosait, mondjuk akár Guardiola, akár Solskjaer, vagy...
Én abszolút nem ezt látom ebben a dologban. Tehát nem a motiváció hiányzott, szerintem. Tehát egész egyszerűen
ez volt a szándék.
A szándék. Tehát, hogy én azt hiszem, és ezért látott Roy Keane ölelkező játékosokat, hogy ez úgy zajlott le ez a meccs, ahogy egyik félnek sem fájt különösebben.
Már amikor elmentél Németország felé, azt hittem, hogy kihagyjuk a Manchesteri meccset, hogy át is csatoltál egyből. Két dolog jutott eszembe, ha maradunk Németországnál.
Olvasd fel, nyugodtam.
Ezt nem írtam le, ezt most ott eszembe. Gulácsi Peti mondtam még annak idején talán a Hasenhüttlre, hogy az akkori sportigazgató, aki ugye Milánnál van,
Paolo Maldini.
Nem sportigazgató, de akkor volt a...
Gazidis?
Nem. A Red Bull atya körülbelül.
Ja, Rangnick.
Rangnick választott, aki Hasenhüttlt, és pedig nekem Gula azt mondta, hogy őt be is kellett tanítani.
Csak akarták a Milánhoz vinni, de nem.
Nem ment el? Fú, na ennyire vagyok update a olasz futballba. Na, lényeg a lényeg, hogy Gula mondta azt, hogy potenciált láttak Hasenhüttlben, tudták, hogy ő milyen karakter, milyen ember, és bizony meg kell tanítani őt a Leipzig filozófiára, és ez sikerült, utána most már láthatjuk, Angliában játszik. Visszatérve a meccsre, én azt gondolom, hogy ezt a pluszt, ha egy kicsit a City hozzátesz, megnyeri ezt a meccset. Én a 7. percben be akartam twittelni nektek az adásba, hogy a Manchester United már harmadjára akar labdát kihozni, ennek 6 lesz a vége, mint a Tottenham ellen, de mondom, várok vele egy kicsit, és akkor láttam a Cityt, hogy ennyire enervált, és hogyha egy kicsit ott határozottabb a letámadásoknál, akkor a Lindelöf, a Maguire-től, a Wan-Bissaka-tól lehetett volna bőven labdát szerezni. Csak egy kis adalék, kinéztem, most 523 passza volt a Unitednak, amikor az előző két meccsen ő nyert 318 és 288, tehát lehet, hogy most ez hülyén hangzik, ha ilyet lehet mondani, hogy ha a United nem akar futballozni ez a meccs, akkor lehet, hogy
megnyeri a meccset. Káromkodok,
igen. Tehát ha nem akar futballozni a United, nem akar ennyit passzolni, akkor lehet, hogy megnyeri a meccset.
De ez egyébként azért is van, mert a City engedte őket futballozni, meg passzolni. Egyébként pont ezzel kapcsolatban volt egy írás most a héten, hogy minden top bajnokságban mennyire esett vissza a pressing, és ez mindenhol megfigyelt, hogy az előző szezonhoz képest alacsonyabb a magassága is, tehát ahol elkezdődik, meg az intenzitása is, tehát ugye nőttek ezek az úgynevezett PPDA számok, hogy mikor kezdeményezi az első labdaszerzésre irányuló akciót az ellenfél csapat. Szóval azért mondhatjuk, hogy az a legsérülés veszélyesebb műfaj, a nagy sprintek, a kitámasztások miatt, amikor letámad egy csapat. Tehát ez ugyanúgy látható a Manchester City-nél is, mint ahogy egyébként látható szerintem a Liverpool esetében, vagy az összes nagy csapatnál.
Így van, még annyira viszont, amit ebből kiszedtem hozni, meg amúgy a Made in England-ben látni fogod, ha bekerülnek ezek a helyetek, hogy oké, hogy megpróbálunk focizni Freddel és McTominay-jel, de nem tudsz, és körülbelül a rengeteg labdaközöttokban kétszer tudták kihozni, amikor viszont meg fönt nem volt semmi játék, mert talán Greenwood volt, hogy belerúgott helyet és céltalanul. Tehát ezt Solskjaernek a számlájára írom, hogy az meg volt szervezet, hogy hozzuk ki a labdát, de hogy kik a céljátékosok fent, és őket nem tudjuk megjátszani, az ő hibája. Azzal meg, hogy most igen, ezt láttam én is, meg beszéltünk erről a pressingről, hogy mennyire visszaestek a számok. Én azt gondolom, ha a City egy kicsit nagyobb nyomást helyez rájuk, labdaszerzés, gólt lő, amiben a City ugye jó, hogy az első fél időben a meccs elején gólt szerez, akkor utána ők vezetnek, kicsit akkor visszahúzza, hagy futballozzon megint a United, és aztán megint lehet, hogy labdaszerzés után el tudnak menni. Én ebben voltam csalódott, hogy ezt ők nem vállalták fel jobban, és nem voltak eléggé rajta így a mérkőzésen.
Én is ezt akartam mondani, szóval nem hallottam, megmondom őszintén, Guardiola nyilatkozatát a meccs után, de az egy dolog, hogy a United ezen a meccsen nem akart annyira kezdeményezni, lehet, hogy sok passza volt, de a City a sokkal nagyobb csalódás szerintem, hogy Guardiola nem akart megnyerni egy ilyen meccset, vagy bocsánat, lehet, hogy túlzok ezzel, hogy nem akart, nyilván meg akarta.
Szerintem olyan nagyon nem. Csak, nyilván meg akarta, persze.
Csak hogy miért nem tett ezért többet. Ugye múltkor mondtad, hogy média hack az, hogy nem cserélt Guardiola. Ezen a meccsen egyet cserélt Solskjaer és Guardiola is.
Meg amit beszéltünk, hogy Fernandes és De Bruyne nagy csatája lehet, hát mind a két játékos abszolút csalódáskeltő volt.
Enervált volt, igen. Hát jó, mondjuk azért az nyilván nem segítette ebben Guardiolát, hogy le akarta ültetni Agüerót a padra, gyomor bántalmai voltak az argentinnak, tehát hogy ugye sérülés után visszajöve őt el kellene kezdeni építgetni, és ezek miatt megtörik ez a folyamat, tehát hogy ez is...
Ez egy?
Jó, akkor kettő csere lett volna, és akkor... De most az furcsa, nekem az nagyon furcsa, hogy mondjuk Fodennek nem ad több szerepet, mert amikor ő beszállt, akkor mindig úgy éreztem, hogy hozzá tud tenni a csapatjátékához. furcsa nekem az, hogy de van sok furcsaság a City-vel kapcsolatban, furcsa nekem az, hogy Laportot padra teszi, mert mondjuk Stones nincs rossz formában nyilvánvalóan, de nálam Laport azért jócskán Stones fölött van. Furcsa az, hogy megveszi Akét ennyi pénzért, és a keretbe sem nevezi, szóval van egy csomó dolog, amit nem teljesen értek, de hát nem is feltétlenül az én szintem az, hogy...
Hát pontosan ez, mert ez a nehéz ebbe, hogy nem látott pont azokat a fizikális paramétereket, mutatókat, amiket
nem látom őket edzésen, meg nem látom, hogy hogy viselkednek edzésen, együtt, persze. Van, tehát...
És ezért neked furcsaságok, amúgy lehet, hogyha őt hívjátok meg legközelebb, akkor ezeket elmondja.
Hogy ezért majd kapcsoljuk.
Ezért nem. Amúgy én nagyon jó embereket szereztem nektek még azért a karantén alatt. Na, hát Gárdát nem biztos, hogy el tudnám érni, de gondoljátok, hogy beszéljünk róla. De tény és való, tehát ezért, amit mondasz is, jó szó, hogy furcsaságok vannak, mert lehet, hogy mondjuk ők egy mondattal neked ezt az Aké ügyet, Laportot tudná tisztázni, és akkor azt mondta, hogy ja, erre nem is gondoltam, igazad van. Tehát az, hogy maga ellen játszana, vagy az, hogy nem...
Ja, persze, biztos, hogy megvan az oka ennek, csak mondom, hogy én ezeket nem tudom feltárni, hogy mitől van az, hogy szerintem a világ egyik legjobb ballábas középhátvédje padozik most már.
Gondolj bele, jön az Amazonon majd a következő évad, Manchester City, All or Nothing, Guardiola megőrült, Akét kihagyom, megy be az öltözőbe, stabilitás. 0-0-ra megyünk. Voltak azért olyan meccsek, ahol voltak gólok Angliában. Everton-Chelsea 1-0.
Az a gólok, az a túlzás.
De Crystal Palace Tottenham is itt van, az 1-1 lett.
És még hozzá mennyi gól lehetett volna, hogy mondjuk az a Palace meccsen?
Hát az Evertonban szerintem Ancelotti nem először bizonyítja azt be, hogy ha egy erős ellenfél ellen kell valami hatékonyat kitalálni, akkor az működik. Ugye ez történt az előző szezonokban, amikor a Napoli a Liverpoolt szorongatta meg rendszeresen. Meg ez történik egyébként az Evertonban is, tehát azért az, hogy 28. percben legyen az utolsó kaput eltaláló lövése a Chelsea-nek, Zuma révén, az azért mutatja, hogy az Everton szerintem nagyon-nagyon rendben volt védekezésben. Furcsa az, hogy az az Everton, amit a szezon előtt elején láttunk, hogy mennyire jól kezdett el működni ott Ducuréval, Alannal, James Rodriguezzel, Calvert-Lewin ugye továbbra is kiváló, de hogy hova tűnt az a kreatív támadójáték, ami egyébként megvolt, bár most nyilván nem korholni kell őket, miután végre nyertek.
Hát az eltűnt, így van, és most visszajött már a hétvégén is, meg már előtte is azért mutogatták azt ők, hogy mennyi van. Ugye mi is fejtegettük ezt, de hogyha már kicsit az előbbre legyünk, hogy Ancelotti meg Everton, azért én hajlamos vagyok szerelmesek lenni csapatokba, hogy így fogalmazzak. Nem azt mondom, hogy szurkolni, de valami miatt meg tudom kedvelni, és pont ilyen volt az Everton a nyáron, vagy ahogy elkezdett a bajnokság. Nyilván ott betudtuk Richarlison butaságának a kiállítás, hogy azért megbomlott, ugye Hámez is megsérült, nem jöttek olyan labdák Calvert-Lewin felé szélről, Iwobi próbálkozik benne, de nem az, Dín is kivált ugye a sérülésével, Dín talán már egyedül 3 gólpaszt adott Calvert-Lewinnek, tehát azért megvannak az okok, és ezt te jobban tudod Ancelottit, mert azért te jobban benne vagy az olasz futballban. Ő szerintem az a típusú volt, amikor mindig, ha megvan az alapcsapata, abban tud főzni. És...
Igen, bár mondjuk ő azért a rotálásban is mindig nagy volt, meg abban, hogy mondjuk folyamatosan versenyben tartson 16-18 játékos.
Nem feltétlenül a rotálásnál olyan képesűek vannak, mint akik az előző állomás.
Akiket említettél, azokat nyilvánvalóan nagyon megérzi az Everton. Tehát Dín szintű balhátvéd pótlék nincs, James Rodriguez kreativitás szintjét nem lehet pótolni jelen pillanatban, hogyha ő kiesik sérülés miatt, úgyhogy igen, Richarlison szintű csatár is sincsen, ugye, hogyha Calvert-Lewin mellé valaki mást kell.
De ha szívünk a kezünket, bocsítom, akkor azért beláthatja, hogy ez az Everton nem fog a 3-ba, 4-be lenni.
Valószínűleg nem.
Hát pedig azért inkább úgy indultunk, hogy ott lesz. Most elfelejtettem, mit akartam mondani még innen, de volt egy másik dolog, ha már a kedvenc csapataid, Watford, hogy áll a Championship-ben?
Követem őket, nagyon jól állnak, kérlek szépen, ők is feljutó helyen vannak, vagy legalábbis ugye az osztályozó, vagy hogy nevezik ott a
playoff,
igen, köszönöm. Ott vannak, Hát én nagyon bízom benne, hogy Troy Deeney-t fogom még látni Premier League mérkőzés.
nem olyan öreg, nem olyan, ahogy elmondta.
Nem olyan öreg, hogy hát én azt nagyon várom, és azokat az újságcikkeket, amik akkor lesznek majd, amikor ő újra játszik, már csak ezért is. Játszanak ott fiatal játékosok, akikre még mi gondoltunk, hogy télen, tavaly ilyenkor igazolások voltak Brazíliából, hogy milyen kreatív játékosok, nyilván a csapathoz nem tettek hozzá, de hát a Watfordnak nem, tehát ha visszajut, az tök jó lesz, de nem az a kaliber jelen pillanatban, aki most hely tudna állni ebben a Premier League-ben.
Még egy kávé?
Inkább nem vállalod.
Legyen egy, ma bármit beválok ellen a domban.
Egyiket majd elkérem én. Egyik ajándék kávédet.
Pelista, te nemről szeretnétek valamit mondani? A Guardian-em azt hiszem úgy fejezték be ezt, vagy úgy értékelték ezt a meccset. Az első mondat talán az volt az összegzésben, hogy fölöslegesen igazolt évi 15 millió eurós fizetésért egy Mourinho-t. Tehát nem, hogyha ugyanezt megcsinálhatták volna Dajssal is, hogyha őszre festik a haját, vagy valami ilyesmi volt.
Jó, hogy hülyeség szerintem.
Én is inkább kis szakmaibb lennék. Hát ezt néztelek benneteket tegnap ugye a meccs után, amit Dani mondott, hogy áldás is a Mourinho, meg nem áldás, ezt már hajtogatja a Dani. De nem mondjuk ezt Mourinho-ra. Tehát 1-0 után is sorrót voltak a helyzetek. Tehát azt nem Mourinho fogja belőni. Tehát ott volt Henry Kane-nek is volt lehetősége, volt ott több játékosnak, amivel gólt lehetett volna szerezni.
Hát persze. Gájtá most a hibája ellenére gyakorlatilag 9-es védett.
Már a kapott gól előtt is voltak nagy bravúrjai. Tehát, hogy azt a meccset, azt a játékosoknak kell ott eldönteni, és megnyerni azt a mérkőzést. Ilyen megvan, hogy kijön a második félidőre. Nem hiszem, hogy Mourinho most azt mondta, hogy húzódjunk hátrébb, és bár lehet nyilván Mourinho, de nem. Ezt van olyan, hogy az ellenfél úgy rád jön, hogy helyzetek...
Nyugodtan beszéld meg magaddal.
És egy kicsit visszáveszel, mert te is azt érzed belül, hogy most tényleg ne nyíljunk ki, mert most olyan periódus van a mérkőzésnek, amiből akár az ellenfél gólt szerezhet.
Hát arról meg nem is beszélve, hogy nyilván itt az Európa Liga selejtezőkkel együtt, meg a Liga Kupa továbbjutással messze a Spurs játszotta a legtöbb tétmeccset ebben a szezonban, tehát ugyanarról beszélünk, amit itt korábban is megfogalmaztunk, hogy óhatatlanul szerintem a játékosokban, még ha nem is gondolnak erre, akkor is ösztönösen megfordul a fejükben, hogy valahova, vagy valahonnan tartalékolni kell, valahonnan vissza kell egy kicsit venni, mert különben ennek nem lesz jó vége.
Hát vagy ez, vagy az, hogy akkor a Fulham ellen tudunk egy kicsit tartalékolni, mert úgyis valaki eldönti, vagy a Palace
ellen. Hát meg a Liverpool ellen játszik azért a Spurs most a hétközi fordulóban, tehát hogy nem tudom, hogy mindig egy meccsre figyelünk, meg minden, de hát nem így működik ez a való életben.
Hát nem, azért benn van a fejedben. Tehát pont ezt mondom, hogy pont akkor mind a kettő csapat be tudta volna áldozni ezt a mérkőzést, és amúgy mind a kettőnek meg is lett volna a lehetősége arra, hogy hozza a meccset. Kinek az elején, ugye a Tottenhamnek, illetve a Poolnak. Meg
én egyébként azt a pozitív tapasztalatot, meg konklúziót le tudom vonni ebből a Tottenham számára, ebből a meccsből, hogy ugye 81. percben volt az egyenlítés, ha jól emlékszem, utána azért produkált egy nagyon durva 10 percet még a Spurs. Tehát, hogy kevés volt az idő, nem talált be, de hát mondjuk úgy nem talált be, hogy Gájtának volt két világklasszis védése. Az egyik, amikor Harry Kane fejesébe, a lába mellé belekapott és le tudott térni, a másik meg Dyer szabadrugását, ami a léccel tartott azt, hogy hogyan tolta ki. Szóval azokat nem kötelező megfogni, nem vagyok benne biztos, hogy mondjuk 10 kapusból 3-nál több ezeket védte volna. Főleg Kénét szerintem. Tehát, hogy ott az egy olyan reflex mozdulat volt, nagyon nehéz helyre is jött, nagyon gyorsan, hogy az abszolút extra volt, és szerintem, hogyha pozitívumokat akarnak keresni a Spurs szurkolók, akkor sokkal inkább ezt kell megemlíteni, mint azt, hogy mondjuk hogyan kezdett a csapat, meg megint Kén, meg Son, meg tehát ez egy jól összerakott, jól működő Tottenham, nem változtat ezen az sem, hogy van a Palace ellen egy 20 perces gyengébb periódusod.
Ma ezt most már rövidre kell zárni, mert
nagyon
hogy az
zárom,
idő?
Igazad van. Tehát sokkal jobb az, amikor megvan mondjuk a 4 olyan gólszerzési lehetőséged, és akkor bosszankodsz azért, mert ezek kimaradnak, vagy azért bosszankodsz, mert elsajtottunk a kapuig.
Igen, pláne úgy, hogy ez az egy pont az egész soknak tűnik ezután.
Teszem azt, Manchesteri derbi. La Liga. Menjünk most már tovább tényleg, mert 3-4 órája beszélgetünk, nem is értem. Szóval volt egy madridi derbink, ahol nem azt vártuk, ami történt. Az Atlético Madrid az utóbbi időben teljesen átalakult, és sokat sok meccsen már birtokolta a labdát. Az Salzburg ellen nem ez volt a helyzet. Az első fél óra ott egészen döbbenetes volt, hogy az Salzburgnak mennyi helyzete volt. És ma is a régi forgatókönyv került elő, sokkal jobban játszott a Real az elejétől kezdve, és a meccs képe volt ez igazán meglepő, hogy az Atlético nem is tudta birtokolni a labdát. A Real Madridnál meg másfél hete nagyjából, azt hiszem a Shakhtar elleni vereség után azt kérdezték Zidántól a BL meccs után, hogy lemond-e a posztjáról. Nyilván Zidán erre azt válaszolta, hogy meccsről meccsre haladunk, és a labda gömbölyi, vagy valami hasonlót. Majd egy héttel később a Gladbach elleni BL siker után azt kérdezték tőle, hogy ő lesz-e a Real Madrid Sir Alex Fergusonja.
Igen, két komoly szélsőség. Hát Real Madridnak most volt szerencsém látni mind a három mérkőzését, az utolsót, egyet mondjuk még közvetítettem is közülük. Lenyűgöző volt ez a magabiztosság, ahogyan egyébként a Gladbach ellen, meg most itt az Atletico ellen játszott a csapat. Ebben én azt hiszem, hogy még mindig a világ legjobbja ez a Madrid, hogy nem gondolkozom, és tényleg meccs közben is, miközben néztem, sokszor eszembe jutott, hogy vajon hol láttam, melyik csapatnál láttam olyan szintű magabiztosságot, amikor a csapatnál van a labda, mint amit Kroosékon látsz, meg mint amit Casemironál látsz, meg bárki, most szinte bárkit említhetnék a Real Madrid kezdőcsapat. Tehát ezek a srácok olyan szinten bíznak saját magukban, egymásban, a képességeikben, hogy ettől válik az ilyen fontos meccseken verhetetlennél.
Hát lassan már azt érzem, hogy így, hogy három éve dolgozunk, azért fél gondolatokból is, fél mondatokból is, ugyanez jutott eszembe, méghozzá az, hogy tavaly decemberben a Liverpool játszott, nem emlékszem, hogy a Cityvel vagy a Uniteddel, de nagyon leverte őket. Nem csak gólok számában, talán decemberben volt, de ilyen téli forduló volt.
City lehetett
és nagyon leverte, nagyon meggyőző játékkal, és pont akkor én azt mondtam a tévében, hogy ez egy erődemonstráció volt, és a Real Madridra kapcsolatban is pont azt éreztem most, hogy itt voltak ezek a hírek egy héttel ezelőtt, hogy lemond-e, hogy van, és el tudom képzelni azt, hogy az öltözőbe akár Zidán, akár Ramos, akár a húzó emberek, hogy srácok, ezt a helyzetet, ezt mi okoztuk, ezt most nem csak a Zidán, hanem mindenki benne van, vagy Zidán azt mondta, hogy ti is benne vagytok, és a játék, na most akkor itt van két meccs, a Gladbach elleni és hétvégén.
Ez megtörtént, bocsánat, a Shakhtar elleni meccs után csütörtökön Ramos összehívott egy csak csapat találkozót, és ott
tényleg nem tudtam,
mindenkinek elmondta.
Tényleg nem tudtam, hogy ez volt, és talán a legjobb példa, hogy tényleg nem nézek spanyol futballt, mert Domának írtam, vagy küldtem egy fényképet, egy selfit a tévével, hogy Domával, hogy miattad a teljes terület, miatt nézem a spanyol meccset. Tehát tényleg nem tudtam, de azt mondom, el tudom képzelni, mert futballoztam azért egy-két csapatban, ahol ez előfordult, hogy srácok, ez a mi felelősségünk, ez az ember tett értünk, hogy ezt most akkor kihúzzuk, onnan ki kell, és tényleg így játszottak, tényleg ezt éreztem a hétvégén.
Na, káromkodtam.
Nem káromkodtam. Hát ezeket ne. Nagyon gonosz vagy, de remélem mondani valahogy érted, amit szeretnék ebből kihozni.
A, értem,
és tényleg persze. Ezt éreztem a meccsen.
Hiányoltam egy szót, de értem.
De nem fogod belőlem kihúzni. És pont ez a lényeg, hogy az Atlético ellen ezt láttam, hogy hiába ott van egy olyan múltja a bajnokságban most 10 meccs után, hogy azon kaptak két gólt, meg most kettőt. És pont ez, hogy minden tudatosságot éreztem a madridi játékosokon, a Real Madrid játékosokon, hogy ezt kontrolláljuk, ezt a meccset, tudjuk, hogy mi fog történni. Jó most az, hogy ilyen gólok vannak. Amúgy ez nagyon jól néz ki a Casemiro fejesnél, a szögletnél bemutatják, ugye, hogy hova várhatóak a labdák, ez nagyon a Premier League-ben is egy ilyen. Úgyhogy ez tök jó a spanyol.
Én meg egyébként pont azzal kapcsolatban, hogyha már Casemiro gólja jutott eszembe, Domával még beszélgettünk itt a meccs közben, hogy annyi tehát folyamatában annyira elmeccset azért nem láttam, hogy ezt meg tudjam állapítani, nekem mindig az volt az érzésem, hogy Casemiro lövőre helyezkedik az ilyen pontrugások után, és ritkábban megy be a bolyba, és ugye azt meg is néztük, hogy 2017-ig nem is szerzett egyetlen fejes gólt sem a Real Madridban, onnantól kezdve viszont ez már a 9. volt, ami azért mutatja, hogy...
Szeret így rámoszozni, a meccs végén mindig szeret föllépni, de szögleteknél hát azért van más ember is.
Tudod, miről kellene, hogy ezt mondtátok? Az Ákos volt, Léderer Ákos volt? Ugye
igen.
Kommentátor? Ákos mondta, hogy a Benzemának milyen kevés gólja van ezeken a meccseken. És pont ez ugrott be a meccs közbe, hogy Benzema számomra a világ egyik legjobb csatára. Csak rossz ligában játszik, de mindegy. Az, hogy pont ezek a nagy derbik, ezek attól ilyen fontosak, hogy húzz egy váratlant, hogy mindenki a Benzemára figyel, de lehet, hogy az ő elmegy a rövidre, és valaki a mögötte bepasszol az üres kapura, vagy akár, most ez nem volt, vagy akár amit mondasz, hogy Casemiro nem érkezik, akkor lepjük meg őket, akkor ő érkezik. Jó, elcsúszott a védője, ilyen benne van a futballba. De pont ezek a szituk, amivel el tudsz dönteni egy ekkora meccset, és amivel számomra mutatja azt, hogy Zidane igenis jó edző.
De azt tanácsolom Lampardnak, hogy egyszer Kantét küldje fölfejelni. Arra senki nem számít. Egy nagy derbin, nem?
Nem fog fejelni szerintem.
És Zuma hátul marad?
Zuma meg hátul marad biztosítani. Ez csak egy tipp, de hát jó, szerintem...
Felírjuk. Viszont visszatérve
azért... A következő csapatodnál szeretném, hogyha egy ilyet felhasználnál.
Jó. Föl fognak hívni. Azért az nekem csalódás volt mondjuk Suárez játéka.
Teljesen eltűnt. Minden, amit Simeone most húzott, az meglepő, váratlan, és nagyon furcsa volt, tehát negatív irányban.
Igen, tehát ez a 35%-os passzpontosság, vagy mennyi volt, az tényleg tragik volt.
Igen, meg talán volt Lemárnak egy helyzete, ami ugye nagyon hosszú lemaradt. Azért azok, hogyha bemennek, vagy az bemegy, neki is volt egy lövése, volt egy fejes is, de az is csak az volt az egy kaput eltaláló lehetősége az Atléticónak, és azért ez kevés volt így, és már csak azért is, mert ha már tényleg volt egy ilyen szép sorozat, amik benne voltak, hogy ez ilyen módon tört meg, nem tudom, hogy ez mennyire fog rájuk kiadni a következőt.
Februárban kaptak ki utoljára a bajnokságban, akkor pont a Real ellen, ezért meglepő, hogy most megint kikapnak. Nem az a meglepő egyébként, hogy kikapott az Atlético, hanem ahogy kikapott, mert az utóbbi időben legalább meccsben voltak szinte minden mérkőzésen, a Bayern ellen itt talán leszámítva, de itt most a Real Madrid tényleg 35 éves Modric, 30 Kroos, 28 ugye Casemiro, és ez a középpálya volt az, ami szerintem olyan energiát tudott belevinni ebbe a három meccsbe, amit nem láttunk tőlük egész évben eddig.
Igen, ez a furcsa egyébként nekem. Kettő ok miatt, az egyik az, hogy Fede Valverdéről nyilván a lehető legjobbakat lehet elmondani az alapján, amit eddig láttunk tőle, de mégis ugye itt arról beszélünk, hogy ezeken a meccseken mennyire jól működött a három öreggel a madridi középpálya, és ha lehet hinni a híreknek, nem tudom, hogy ezek közül mennyi és mi az, ami igazán komoly, ugye akkor Paul Pogba lenne az első számú kiszemeltje Zidánnak, aki ugye pont ezeknek a posztoknak az egyikére érkezne, és érdekes, hogy nyilván hát valahol el kell kezdeni gondolkozni a 35 éves Modricnak a pótlásán, de én mondjuk Pogbában még pont nem ezt látom, amit ők tudnak nyújtani a pályán. Van nagyon sok minden, amiben Pogban nagyon jó, hogyha jól használják.
Amit Modric csinál, arra szerintem nincsen pótlás jelen pillanat, amit a top formájában csinál, és most megint top formában van 35 évesen, döbbenetes.
Amit meg én látok, hogyha ő jön, hogy ne abból induljunk, hogy amit csinál Modric, akkor azt csinál Pogba, hanem nézzük azt, hogy Pogba mennyivel tud hozzátenni többet.
Másban biztos, hogy többet
így
tud
van,
hozzátenni.
Mert ha még egy mondatig kitérünk a Manchester Derbyre, tehát aki kirakott Pogbát balszélre, hát az a halaszatyorban vergődés, és az lehet, hogy csak annak szólt, hogy na itt van a nyilatkozatod a menedzsered, akkor most játszál, és akkor megégetlek, hogy kiraklak.
Jó, hogy nem kapuba tette.
Hát körülbelül még oda tudtam elkezdeni, tehát ez nem, hát Pogbát belül kell játszani, azok a lendületes labdavezetések, és amúgy most már látom szemeim előtt Szoboszlai Dominikkal, ahogy játszik, úgyhogy nem, a Pogbának szerintem ha lehet ilyet mondani, akkor inkább oda menjen, mint Olaszországba.
Pogba és Benzema, meg lenne a közös nyelv, Benzema szeret visszalépkedni.
Hát és Pogba pont Zidane kezei alatt azért, és pont ez is összefügg, mert Zidane ugye úgy akar ott maradni, ha olyan igazolások jönnek, ezek a hírek is vannak, és azért egy Pogba igazolás Zidane ráhatással, abba azért olyan finomságok lehetnek, én azt gondolom, ami után a Real Madrid visszatérett arra a sikeres időszakára.
Azért látom, most jöttek
az a mondat, hogy ne Olaszországban.
Hát, hogyha láttad volna a Juventusban őt játszani, akkor nem mondaná ilyen hülyeséget, csak ennyi. Tehát, hogy élete legjobb időszakát Olaszországban töltötte, úgyhogy tehát az a ne Olaszországban, ez azért nagyon nehezen megemészthető számomra.
Nem azt az adást akarom hozni, hogy volt már adás, ami félbe szakadt.
Akkor én most felállok és kimegyek.
Ne, ezt itt én már a jövőt nézem. Tehát én most mondjam azt, hogy Bruno Fernandessel is inkább a jövőt néztem.
Igen.
A jövőt, azt nézem, hogy Pogbát hova tudom beilleszteni.
És a kristálygömbödben ez jelent meg.
Azt hittem Crystal Palace mondasz, hogy nevezzük bárhogy is, megjelent benne.
Jó, köszönöm a jóslatot.
Egy francia edzőnél, aki a franciákat általában favorizálja, azért ez nem meglepő. Hogyha már a franciák Paris Saint-Germain-Lyon mérkőzést is rendeztek, ugye lecsúszott az első helyről a Paris Saint-Germain, Neymar megsérült, és a hírek szerint az lesz a kérdés, hogy visszatér-e január végére, amikor a Barcelona ellen játszanak ugye a BL-ben. 2017-ben emlékezhetünk egy egészen csinos párharcra, 4-0 lett a Paris Saint-Germain-nek, aztán a visszavágon történelmet írt a Barcelona.
Többek között Neymar. Aktív közreműködésével, igen. És ugye azért is volt szó arról, hogy de szerintem egyébként ugye miután továbbra is februárban játsszák ezeket a meccseket, ezért a január végi visszatérés
igen,
az...
Igen, de megnézem, nem tudom, hol láttam.
Hát, hogyha tényleg januárban játszanak, akkor nagyon sok hülyeséget beszéltem a mai sorsolás közvetítésekor, de elképzelhető, hogy akkor azért kell exkuzálnom magam.
De láttátok a Neymar sérülést?
Láttam.
És nem érezted azt, hogy ne akarjam kicserezni a harmadik embert, mert már kétszer tudtam volna passzolni?
Igen, érdekes.
Piros lapot ért?
Szerintem nem, de én azt gondolom, tehát én nem vagyok egy Neymar fan, elismerem, amit ő tud a labdával, elismerem, amit ő tud helyzetbe hozni a társakat, a saját magát, de ez egy megint olyan dolog volt, amiatt nem tudom azt mondani, hogy világklasszis labdarúgó, mert nem hozza meg a jó döntést. És ez sajnos, ki kell mondani, a saját testével fizette meg ennek az árát.
Én azt tudom mondani, hogy Neymar világklasszis labdarúgó, mert szerintem az. Egyetlen egy olyan játékos van rajta kívül a top futballban, akit ismerek, és körülbelül ugyanezt csinálja, mint amit ő. És ez azt hiszem, hogy csapattársként borzasztó idegesítő lehet. Arra gondolok, amit egyébként ugye korábban leginkább Grundokon tudott elképzelni az ember, oda megy melléd, és kéri a labdát. Tehát, hogy szerintem amikor rendszerben gondolkozol, rendszerben játszol, azt edzőként, csapattársként azt érezni, hogy oda farol melléd valaki, és na ad ide kicsi, majd én megcsinálom, az egyik legrosszabb dolog. Egyébként a másik ilyen, aki nem fut üres területekre, hanem inkább elkéri labdát, és neki megy három embernek, az Adama Traoré a Wolverhamptonból.
Én gondoltam, hogy őt mondod, erre a Neymarra reagálva, most ott fölírta magamnak, ugye három belső idővel játszott a PSG, és a jobb oldalon fut a Florenzi volt. Megvan az ő két lövése? Az egyik az kaput talált.
Kapcsolgattam, de
az a 42. percben volt, és a hatodik percben volt egy ugyanolyan szituáció, előtte kapásból, de hogyha az finoman lekészíti, ez sima visszapasszal Neymarra, és Neymar ajtóablak szembe áll kapuba. És pont ezt tudom elképzelni, hogy ezért nincsenek ott fejben rendben mindenki Neymarral, pont ezért, hogy odamész, elkéred tőle egy méterre a labdát.
Ez botrányosan idegesítő lehet, nem? Játékosként, hogy ott vagy, és akkor látod azt, hogy na, és ez például most, amikor
ott Florenzinek le kellett volna passzolni, az lett volna a játék, de elhiszem, hogy van benne egy olyan, mert most megint csak az, hogy voltam öltözőben, hogy van a játékosban egy ilyen, és pont erről beszéltünk a Britanniában, vagy a Made in Englandben, Britanniában, hogy a játékosok, hogy a pályán kívül milyen viszonyban vannak, az kiadta a pályára. És hogy ne hatnak ki? Rengeteg ilyet.
Neymar a Paris Saint-Germain Minaminója. Nem szeretném neki passzolni.
Nem, ez itt arról van, tehát azt mindenképpen hozzá kell tenni ehhez, hogy például ott volt a Manchester United elleni meccs, amit szerintem parádésan játszott Neymar, ugyanezt csinálta. Tehát, hogy ott szerintem még inkább megfigyeltő volt. Ez a, tényleg nem tudom, hogy zajlik egy ilyen párbeszéd a pályán mondjuk Neymar meg a csapattársa között, de tényleg körülbelül ez a ad ide kicsi, majd én megcsinálom. Folyamatosan ezt láttad, ezt érezted, hogyha jó formában van, és tényleg főszereplője tud lenni egy mesnek, mint ahogy annak az volt, akkor...
Ez a vonatkoztatási rendszer, hogyha nem játszik jól, akkor azt mondjuk utána, hogy önző, hogyha más nem meri felvállalni a felelősséget, akkor azt mondjuk utána, hogy na ez különbözteti meg a világklasszista középszerttől.
És ezért nagyon jó, amit mondasz, mert ezért nem egyértelműen negatív ennek a megítélése. Azt mondom, hogy szerintem a csapattársak meg az edzők körében az. Tehát, hogy nem biztos, hogy Neymarral, amellett, hogy persze egy világklasszissal együtt játszani mindig nagy öröm, de nem vagyok benne biztos, hogy egyébként tehát, vele csapattársként meg ellene is játszani szerintem nem akkora élmény, mint egy olyan játékossal, mint mondjuk, hogyha most csak abból a csapatból nézem, mint mondjuk Verratti valaki, amikor jó helyzetben vagy, akkor mindig meg fogod tőle kapni a labdát.
Na ezért nem merem én azt kijelenteni, hogy a világklasszis labdarúgó. mert pont ezek nincsenek meg benne, hogy hagyom a többieket kibontakozni, és inkább azt a labdát leteszem, ez a végén volt, hogy a 90. perc, leteszem, és megyek tovább. Volt olyan spanyol edzőm, aki passzenúv, leteszem, megyek tovább, és kérem vissza. Mert ha ott ő leteszi, akkor valószínűleg vissza fogja kapni. De az, hogy egyedül ki akarok cselezni három embert, nem volt piros lap. Tehát nyilván meg fogom állítani 1-0-ra vezetve az utolsó percbe. Még hogyha szabálytalan eszközökkel is.
Thiago Mendes volt az, aki egyébként piros lapot kapott érte, ő már biztosan nem lesz brazil válogatott ezek után, legalábbis ezt gyanítom. Beszéljünk még az Atalantáról?
Hát egy pár gondolat szerintem mindenképpen megér, ugye miután mai hírek, meg mai fejlemények vannak, hogy Gomez lényegében bejelentette a távozását januárban, és hát azért egy ilyen kicsit sejtelmes üzenettel bővítette ezt, hogy ha ő elmegy, akkor majd mindenki számára kiderül az igazság. Én nagyon-nagyon kíváncsian várom, mert én ezt mondom, meg ezt szajkózom attól a pillanattól kezdve, hogy ez kikerült, meg felszínre jött. Egyébként váratlanul nyíltan kommunikált róla mindenki, sportigazgató, edző, játékos, mindenki megerősítette, hogy valóban van konfliktus, valóban kezelhetetlenné vált ez az ellentét edző és játékos között. Szóval valami olyan dolognak kellett történnie, ami túlmutat azon, hogy nem játszott eleget, vagy nem azon a poszton, vagy valami futballszakmai kérdésen vesztek volna össze. Itt szerintem valami emberi dolognak kell a háttérben lennie, és valami nagyon csúnya dolognak.
Az biztos, hogy ugye volt elvileg egy szavazás, hogy a játékosok ki mellett állnak. A legtöbben Papu Gomez mellé álltak, viszont hogyha azt nézzük, hogy a klubnak kire van nagyobb szüksége, akkor az egyértelműen Gasperini, azt hiszem, és ugye ezért tűnik úgy, hogy Papu Gomeznek kell a kettőjük közül távoznia.
Hát az első kör ugye az volt, hogy Gasperini felajánlotta a lemondását. Ez még kedden megtörtént, állítólag. És akkor az volt a válasz erre, hogy oké, csak játsszuk le az Ajax elleni sorsdöntő bajnokok ligája meccset, ami megtörtént, tovább jutott az Atalanta, és akkor utána folytatjuk a beszélgetést erről. Azt lehetett tudni, hogy Perkassi elnök mind a két felet behívatta magához, és így próbálták meg helyrehozni ezeket a sérüléseket. Hát nem sikerült abból a szempontból, hogy nem az lett, hogy akkor kezet fogott a két fél, és akkor persze csináljuk együtt tovább. Nagyon-nagyon nehéz a helyzet, és majd erről szerintem az a jövő héten még érdemesebb a tények még inkább komolyabb ismeretében beszélgetni, mert Papu Gomez érezheti úgy, hogy az Atalanta legjobb korszakának a legmeghatározóbb, legjobb játékosa, tehát ebből következik egyértelmű relációban, hogy ő a klub valaha volt legjobb futballistája.
A bergámói Messi.
Igen.
Pont ezért, amiket most felsoroltál, nem hiszed azt, hogy még januárig ez visszafordulhat?
Én bízom benne.
Meg tudják győzni a sportigazgató, a tulajdonos, hogy akkor csináljuk közösen?
Nem hiszek benne, de bízom benne, persze. De nyilvánvalóan itt valami olyan dolognak kellett történnie, pont ezért, amit mondok, hogy el lehet simítani ellentéteket, de ilyet, hogy
szavazást írnak ki az öltözőbe, az nagyon meredek, igen.
Én nagyon szeretem Papu Gomezt, ezt mondtam, hogy ezt el fogom majd mondani ezt a történetet a kapcsolatban. Imádom a játékát, fantasztikus, ahogy cselez, ahogy...
De nem tudtam addig elhúzni a műsort, hogy ne legyen olasz futball.
ahogy egyébként lát a pályán, mindenben szerintem egészen zseniális, különösen az Atalanta szintjén, és még azt is elfogadom, mint tényt, hogy ő a klub valaha volt legjobb játékosa. De van egy olyan emlékem, ami bennem maradt, még egy meccs, amit közvetítettem, akkor az akkor Lációban futballozó Biglia ellen, ott nekem úgy tűnt, meg lehetett is olvasni kettejük konfliktusáról, ami az argentin válogatottból vitt dolog volt, hogy ott nagyon csúnyán levadászta Papu Gomez, és akkor ugye egy csigolyrepedésig sikerült eljuttatni Bigliát, illetve egy 4 hónapos kényszerpihenőig, ami szerintem lehet, hogy egy kicsit árulkodó a jelleméről. Ugyanakkor, és itt akkor tényleg csak, hogy egy kicsit visszafordítsam a dolgot, az, hogy a játékosok ilyen szinten azonnal szembe helyezkedtek Gasperinivel, nagyon azt feltételezi, hogy egyrészt Gasperini sem egy egyszerű ember az elmondások szerint, másrészt pedig neki kellett szerintem tennie valami megbocsáthatatlant, vagy valami olyat, ami...
Hát így van, mert hogyha valószínűleg az edző, akkor ő neki kellett volna mennie. Nehéz ez, én azt is kinézem ebből a sztorinak a végéből. Nyilván, amit elmondtál, hogy egyszer okozott egy ilyen sérülést, azért, hogyha ez havonta egyszer fordult volna, akkor azért...
Ja, én erre az egyre emlékszem pályafutásából, csak mondom, hogy ez így belém vésődött.
Nyilván megfogja az embert, azért nem egy szép sérülés, már csak az is, ma játékosok azért általában figyelnek egymás testi épségére, mert tudják, hogy a másik is abból él. Igen, nehéz, ezért is kérdeztem, hogy van-e visszaút, vagy lehet-e, hogy bízol benne, de még azt is elnézem, hogy addig elmegy szépen csöndben, nem Olaszországba, akár másik ligába, vagy máshova, hogy pont, és aztán nem is kerül ennek a sztorinak tovább, vagy pont kerül a végére, mert hogy addigra már leülepszik benne, és akkor nem akarja nyilvánosságra hozni. De hogyha meg ő nagyon nyilvánosságra akarja hozni, akkor nem hiszem, hogy feltétlenül ő miatta indult ez az egész ki, mert hogyha egy olyan sztori lenne, amit nem akar bevállalni országvilág elé. Tehát ezért mondom, hogy összetett, és ahogy mondtad, hogy csak furcsaságok vannak Guardiolánál, ez ugyanúgy minden ligában, hiszen csak futballtére ki játszik, ki nem játszik, hanem hogy mi zajlik, milyen párbeszédek megvannak bármelyik öltözőben.
Adrián, valami még benned maradt, amit mindenképpen el szerettél volna mondani?
Hát mondtad, minden nem mond, mindent nem mondják ki, mert akkor nem marad a Made in
England. Nem marad.
Nem, a spanyolról, az olaszról esetleg.
Azt mondtátok, hogy jövő héten folytatjuk, úgyhogy akkor majd elmondom.
A közeljövőben úgyis terveztünk valakit hívni, aki Neymarnak nagy szimpatizánsa, úgyhogy majd megbeszélhetjük ezt a dolgot, hogy világklasszise Neymar.
Nem, nincsen semmi. Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem. Igyekeztem hasznosan hozzászólni, és tényleg jó volt nézni egy Madrid derbit, még ha olyan is volt amilyen, de a Manchester után felidítő volt azt megnézni, úgyhogy egy jó futball hétvégén volt itt a francia futballal, az olasz futballal, úgyhogy azt nem mondom, hogy több csapatban lettem szerelmes, azt meghagyom csak az angoloknak, úgyhogy köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nekünk egy-két szolgálati közleményünk még mindenképpen van. Azt nem tudom, hogy reklámozunk-e ma. Akkor reklámozzunk először. Adriánnak is csak ajánlani tudjuk a mancave.hu-t, amely továbbra is támogat minket, és továbbra is köszönjük. Szobákat alakítanak ki, méghozzá egyedi szobákat. Például, hogyha valamelyik csapatba hirtelen beleszerelmesednétek, ahogy Adriánnal ez nem történt
meg. Akár bajnokságban, tehát ugye lehet egy Premier League arculatot is tervezni, hogyha valaki magát a ligát szereti, akár ugye nemzeti színekkel, vagy bármi mással, és ugye itt ez a lényege, hogy ha a teljes terjedelemre hivatkoztok, amikor megkeresitek a mancave.hu-t, akkor kedvezményt is kaptok, akár ingyenes felmérésre van lehetőség, és utána akár a végső árból is tudtok egy kicsit spórolni, hogyha.
Akinek van egy kis kreativitása, azért elég jó kis szobákat lehet itt megálmodni. Mi pedig azt álmodtuk meg, hogy könyvnyereményt adunk annak, aki a Midtjylland-Liverpool mérkőzésen a dán szögletek számát helyesen megtippeli. Többen is voltak ilyenek. Osztényi József szavazata, vagy voksaért, vagy tippje érkezett a leghamarabb. Úgyhogy nekiadjuk át az angol című könyvet majd, illetve
Berei Danitól.
Berei Danitól.
És van másik könyvünk is, amiért lehet játszani, de miután nem találtuk ki, hogy mi legyen a játék lényeg, ezért majd jövő héten.
Majd jövő héten, vagy Facebookon kitalálj.
Akár azt is, igen, azt is lehet. És ez nem akármilyen könyv egyébként, hanem ugye Jonathan Wilson magyar futballról szóló könyve, amit nekem volt szerencsém még az eredeti nyelven is elolvasni, sőt, talán Bántibi nem haragszik, megérte, hogy az első között voltam, aki elolvasta a fordítási kéziratot, úgyhogy ez nagyon nagy élmény volt minden esetben.
És csak ajánlani tudod. Mi pedig ajánlani tudjuk a teljes terjedelem YouTube oldalát, vagy YouTube oldal, így hívják ezt. Csatornáját, ezt a szót kerestem, ahol megnézhetitek az adásainkat, az eddigieket is. Mára pedig köszönjük szépen a figyelmet, vagy hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok.
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.